Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ma este is. Estéről estére érdekesebbnél érdekesebb előadásoknak, gondolatébresztő előadásoknak lehettünk a fültanúi, sőt szemtanúi is. Ma este is egy érdekes előadás ígérkezik. Pauk János presbiter testvérünk, közgazdász, végzettségű, szakmájába vágó témáról fog beszélni, arról, hogy a reformáció hogyan hatott a gazdaságra, az európai gazdaságra. Hát a gazdaság az ma elég fontos szerepet tölt be. Ma annyira a reformáció, nem tudom, hogy mennyire hat reá, mintha úgy önállósodott volna, de a régi időben hatott. Nyilván azokon az embereken keresztül, akik hirdették az igét, hirdették az evangéliumot, megtértek, és úgy kezdtek el dolgozni. Na, átadom a szót. János, légy szíves, terjeszd elő ezt az érdekes ügyet.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és rögtön itt az elején egy kicsit lelkipásztorunkat hagy korrigáljam, mert annak idején ezt az előadás sorozatot úgy vezette fel, hogy itt testéről estére hát a szakmájuknak a mesterei fognak előadást tartani, és ez az előző estéken igaz is volt, de be kell valljam, hogy én az előttem szólókhoz képest csak lelkes kis amatőr vagyok. Igazából remélem, hogy a szakterületemen már megfelelő tapasztalattal rendelkezem, de ez a ma esti téma azért, megmondom őszintén, hogy nem tartozik a szűken vett szakterületemhez. Viszont dr. Kovács György kávintéri gondnok, aki az egyetemen tanárom volt, tulajdonképpen mondható, hogy Magyarországon egyedülálló mélységében foglalkozott ezzel a témával, és már az egyetemi előadásokba is ezt bevonta, és a ma esti előadásomhoz is tőle kértem hát bőséges felkészülési irodalmat, úgyhogy ebből próbálom a leginkább a testvérek elé tárni, hogy valóban a reformációnak milyen hatása volt, talán van a gazdasági életre. Nem szeretnék itt az idő rövidsége miatt is 500 év gazdaságtörténeti eseményeibe belemenni, mert lehet, hogy a többség számára egyébként is viszonylag száraznak tűnik a téma. Igyekszem azért itt inkább az érdekesebb dolgokra fölhívni a figyelmet. Inkább arról igyekszem beszélni először, hogy a reformációt megelőző időszakban milyen volt Európában a gazdasági helyzet, a gazdasági élet, milyen kihívások, kérdések jelentek meg, és a reformátorok ezekre milyen választ adtak. Luther, de leginkább Calvinnal fogunk legbehatóbban foglalkozni. Ő volt, aki a legnagyobb hatással volt a gazdaságra. Ezt követően azért igyekszek néhány gyakorlati példát is mutatni, amiben látjuk azt, hogy valóban nem mese az, hogy a kávinizmusnak, a reformációnak hatása volt a gazdasági életre. És végül szeretnék arra is egy pici kitekintést adni, hogy Magyarországon mi volt a helyzet, Magyarországon a kálvinizmus hatását hogyan értékelték a gazdasági élet vonatkozásában. És remélem, hogy a legvégén néhány olyan tanulságot is le fogunk tudni szűrni, ami nem csak akkor volt fontos, hanem talán ma is profitálhatunk belőle. Legelőször akkor hagy beszéljek a reformáció korát megelőző gazdasági életről, helyzetről, amit az egyházban a reneszánsz pápák koraként szoktak jellemezni. Jól jellemzi ezt az időszakot az, hogy a reneszánsz pápák közül tudtommal egyiket sem avatták, se boldoggá, se szenté, pedig azért a katolikus egyházban ennek nagy hagyománya van, hogyha egy pápa meghal, akkor gyorsan ezt az eljárást végig kell vinni. Meglehetősen komoly korrupció jellemezte ezt a kort. Jellemző volt a nepomutizmus, vagyis az, hogy a sógor koma jó barátot tették a megfelelő pozíciókba. meglehetősen világias, kicsapongó életet éltek, nem csak a pápák, hanem sajnos ez az egyház alsóbb szintjeire is átvetült, és ilyen világias módon irányították magát az egyházat is. Tegnap az előadás végén szóba került az, hogy a reneszánszban a művészet hogy virágzott föl, hogy jött elő a szépség. Kétségtelen az, hogy a reneszánsz pápáknak a regnálása alatt, illetve a, hát mondjuk így, hobbiuk volt a művészeteknek a pártolása. A művészetben tényleg egy nagyon eredményes korszak volt ez. Nem kell, azt gondolom, a testvéreknek ezeket nagyon felemlíteni, de hát látjuk, a Szent Péter székesegyház is ebben az időszakban kezdett el épülni, a Sixtusi kápolnát látjuk a jobb felső sarokban, annak ugye az egyik leghíresebb freskóját Leonardo, Michelangelo, Raffaello alkotott ezekben az időkben, és kétségtelen, hogy ezeknek a pápáknak a finanszírozásából, a megbízásából nagyon értékes képzőművészeti alkotások születtek. Viszont nyilván az ilyen hát akcióknak van egy finanszírozási, gazdasági oldala is, és ezek azért nem csak ma, hanem akkor is jelentős pénzt emésztettek föl. Látjuk tehát, hogy művészi szempontból, képzőművészete szempontból egy nagyon termékeny kor ez, egy nagy felvirágzás, mondhatjuk, hogy Róma felvirágoztatása, a hitélet szempontjából, az erkölcsiség szempontjából egy rendkívüli mélypont ott jelent ez az egész. És hogyha a reneszánsz pápáknak a működése nem lett volna elég, akkor a végén még jött ez a tizedik Leó nevezetű pápa is, aki egyébként a Medici családból származott már, bocsánat, ez sok mindent elárul róla, és amikor pápává választották, ez volt a mondata, amihez ő hűen tartotta is magát, hogy élvezzük azt, amit Isten nekünk adott. Hát Leó élvezte, hatalmas vadászatok voltak, bálok voltak, és mondom még egyszer, gazdaságilag is ez megrendítette az egyházat. Nem csak a keresztes hadijáratok kora volt ez, ami szintén sok pénzt felemésztett, nem csak a franciák ellen csatároztak, hanem ezekbe az építkezésekbe és egyéb mulatozásokba is gyakorlatilag hát világi főúri módon éltek. Ehhez persze kreatív bevételi forrásokra is szert kellett tenni, mindenféle adóztatásból ugye a legismertebb, ha már a reformációról beszélünk, a búcsú céduláknak az intézménye volt. Zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy az egyház és az akkor, majd erről szólni fogok, kialakuló bankházak között meglehetősen szoros kapcsolat volt, hiszen ezt a költséges életvitelt leginkább kölcsönökből fedezték az adók mellett, és ennek is majd a későbbiekben jelentősége lesz. Tehát a búcsú cédulák kapcsán, amikor jött be a pénz, például Németországba, a Fugger bankház egyik képviselője is mindig ott volt, és egy jó részét azt ő vitte el, hiszen ezzel kellett a kölcsönöket törleszteni. Nos, tizedik Leó kapcsán azt mondták már akkor is a rossz nyelvek, hogy ő gyakorlatilag három pápának a életvitelével dorbézol, felemészti anyagilag az előző, a saját és a következő pápának is a anyagi lehetőségeit. Hozzávetőlegesen azt mondják, hogy 4,5 millió aranydukátba került az ő pápasága. Évente körülbelül 500 000 aranydukát volt, ami ebben az időben a pápához befolyt. Látjuk tehát, hogy eléggé visszatetsző volt az egyháznak ez az életvitele, mondom még egyszer, elkölcsiség terén is, illetve az anyagi javaknak a felélése terén is. Ezért jogosan merült föl, ugye reformáció kapcsán hallottunk már többször erről, a hitbeli megújulás mellett azért egy gazdasági megújulás is, az olcsóbb egyháznak az igénye elég erőteljesen felütötte a fejét ebben a korban. Egy pár mondat erejéig hagy térjek azért ki a tágabb gazdasági életre is Európában. A korábbi 11. századi gazdasági növekedés 14. század táján megtorpant, visszaesett, és ez a 16. században kezdett némileg lábra állni. Ezt a testvéreknek azt gondolom nem kell külön magyarázni, ez a korszak volt a nagy földrajzi felfedezéseknek, akkor a gyarmatosításoknak, akkor elkezdtek a gyarmatokról beáramlani a nemesfém, különböző áruk, aztán rabszolgák is. Tehát ez azért a gazdaságnak egy lökést adott. Ráadásul a hajózásnak ilyen irányú fejlődése kapcsán a kereskedelem is nagyon megélénkült, ami kontinentális viszonylatban is igaz volt, tehát egy Kelet-Európa, Közép-Európa és egy Nyugat-Európai viszonylatban, és nyilvánvaló, ahogy az előbb említettem, a gyarmatok vonatkozásában is igaz volt ez. Arról is szóltam már ennek kapcsán, illetve meg kell, hogy említsük, hogy a gyarmatokról beáramló mondjuk arany nemesfémek mellett, ugye a luxuscikkek is, hát ebben az időben még luxuscikknek mondjuk a tea számított, a különböző fűszerek számítottak, ezek is beáramlottak, és hát nem csak a pápák, hanem főurak és egyéb rendű rangú emberek is már abban a korban is szerették a luxust, a fényűzést, amit leginkább megint csak nem a saját anyagi kondícióikhoz mértek, hanem ehhez kölcsönöket vettek fel. Ebben az időszakban ezeket a kölcsönöket a már kialakuló bankházak tudták szolgáltatni. Erről is biztos, hogy hallottak már a testvérek, ahogy a Fuggerek, Mediciek, Bárdi bankház, akik gyakorlatilag a császárokat, királyokat, pápákat finanszírozták, és elmondhatjuk róluk, hogy nagyobb vagyonnal és befolyással rendelkeztek, mint a kora királyai vagy császárai. Egyébként megint csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ennek a hát féktelen hitelezésnek és előretörésnek, ami ezeket a bankházakat jellemezte, ugyanez lett vagy a végüket is jelentette. Gyakorlatilag mind a három híres bankház ebbe ment tönkre, hogy az uralkodók egy idő után nem tudták visszafizetni a kölcsönt, és ezt már ők sem tudták elviselni. Ugye a Fuggerek kapcsán gyakran halljuk az uzsora szót is, majd erről is fogunk beszélni. Luther volt az, aki ugye Fuggerek is Németországból származtak, aki hát honfitársait elég erősen ostorozta ezért. Fuggerek nem riadtak attól vissza, hogy mindenféle eszközt bevessenek annak érdekében, hogy az érdekeiket érvényesítsék és féktelen módon gazdagodjanak. Tulajdonképpen az első multinacionális vállalatnak nevezhetjük a Fuggereket. Néhány évtized alatt tényleg hihetetlen gazdagságra és befolyásra tettek szert. Európától, Közép-Kelet-Európától, Nyugat-Európán át Dél-Amerikáig terjedtek az érdekeltségei, nem csak bankházuk volt, hanem nemesfém feldolgozással is foglalkoztak, kereskedelemmel foglalkoztak, tehát gyakorlatilag mindenhova odaértek ezük. Mindeközben egyébként a Európa gazdasági viszonyaiban, tengelyében is változás állt benn. Korábban a kereskedelem miatt ez az észak-itáliai és a német-alföldi sáv volt, ami a gazdaság centrumát jelentette. Ez a gyarmatosítások kapcsán változott, hiszen az észak-itáliai városok ebből kimaradtak, és inkább északra tolódott ez a gazdasági súlypont Európában. Ugye inkább már Hollandia, illetve Anglia volt az, aki hát ehhez fölzárkózott. És még mielőtt tényleg a reformátorokról elkezdünk beszélni, érdemes egy picit Genfre, illetve Svájc helyzetére is, gazdasági helyzetére rávilágítani, mert közgazdasági szempontból egy rendkívül érdekes és tanulságos Svájcnak a helyzete. Nem mondhatjuk azt, hogy Svájcnak a természeti és egyéb adottságai egy erős gazdasági pozíciót predesztinálnának neki. Gyakorlatilag hasonló helyzetben van, mint hazánk, egy viszonylag kicsi területen helyezkedik el, pici népességgel, így a kereskedelem szempontjából oly fontos tengeri kijáratokkal nem rendelkezik, hazánkkal ellentétben megművelhető mezőgazdasági területe is eléggé gyérek, nagy hegyek veszik körül, ásványkincsekben nem igazán gazdag, középkorban már kimerült az egyetlen igazán jelentős ezüstbányája. Tehát azt mondhatnánk, hogy Svájcnak nincsen olyan pozíciója, ami azt feltételezné, hogy gazdaságilag egy tényleg erős ország, erős hatalommá tud válni, és látjuk a mostani korunkban, hogy Svájc megkerülhetetlen már régóta. Sok okát említhetnénk ennek, de azon kívül, hogy ugye jelentős történelmi múltja van a bankoknak, a pénzintézeti szektornak, és egyéb ugye, óragyártás, stb. Azt szokták a gazdasági szakemberek kiemelni, hogy ami Svájcot naggyá teszi gazdasági szempontból, az alapvetően a rendkívül magas színvonulú oktatás, ennél fogva a komoly szakembergárda, ami ráadásul egy szakmai importot is jelentett a korábbi időszakokban, illetve a svájci embereknek a munkamorálja, ami azt jelenti, hogy rendkívül keményen tudnak dolgozni, viszonylag keveset költenek, tehát egy mérsékelt fogyasztással párosul mindez, és ebből adódóan jelentős pénzt tudnak félrerakni. Majd látjuk, hogy ennek milyen történelmi gyökerei vannak, és hogy kapcsolódik ez a mai előadásunk témájához. Annyit még hozzá, hogy mielőtt Calvin Genfbe érkezik, Genfnek a helyzete egyáltalán nem rózsás. Ami Svájcot többek között naggyá tudta tenni gazdaságilag, az a kereskedelem. Kereskedelmileg viszonylag jó helyen helyezkedik el, attól függetlenül, hogy tengeri kijárattal nem rendelkezik, hiszen, mint mondtam, a korábbi észak-olasz németalföldi gazdasági tengelynek a középpontjában van, és a kontinentális kereskedelemnek is gyakorlatilag egy ilyen meccéspontot tudunk elképzelni. De ebben az időszakban ez egy picit hanyatlott, ez köszönhető volt 11. Lajos gazdaságpolitikájának, aki ugye akkor miből, hol jelent meg a kereskedelem, a vásárokban. Miért volt fontos egy város számára az, hogy vásárt rendezzen? Mert ott a kereskedők adták a portékájukat, amit meg lehetett adóztatni. Hát Genf ebből tudott jelentős bevételekre szert tenni. Viszont 11. Lajos intézkedései miatt inkább Lyonba tolódtak ezek a vásárok, Genf jelentősége csökkent, a Medici bankház is kivonult a térségből, Genfben maradt egy kis fiókja, ugye ez megint nem jelentett jót a gazdasági élet szempontjából, és függetlenségi harcok is nehezítették Genf helyzetét, ugye 1519-től 36-ig zajlódtak ezek, a savoyai hercegnek volt a befolyása ezen a városállamon, ő volt az, aki kinevezte egyébként a genfi püspököt is. Egy nagyon jelentős egyházi szervezet működött Genfben, ha jól emlékszem, a lakosság tizedét a püspök és a körülötte lévő papok és egyéb egyházi vezetők tették ki, és ráadásul a bevételek 65-70%-át a püspök tette zsebre. Tehát nem csak egy nemzeti oldalról meginduló, nem függetlenedési harc volt, hanem nyilván ennek azért volt gazdasági hozadéka is. És hát nyilván akkor is a háborúhoz mi kellett pénz, pénz és pénz, úgyhogy ez eléggé megviselte Genf gazdaságát. Hozzátéve ugye azt, hogy a kereskedők is kivonultak, Genfbe a kereskedelem mellett a kereskedelemre épülő egyéb szolgáltató iparágak voltak jelentősek, ezt is megviselte. És ugye 1536-ban Genf hivatalos vallásává a reformált vallást tették, és nem egyszerűséggel azt mondták a genfi püspöknek és az apácáknak, szerzeteseknek, stb., hogy vagy át tetszenek térni a reformált hitre, vagy innen el lehet menni. Hát a többség azt választotta, hogy akkor elmegy, ami egyrésztről örömteli volt a lakosság részére, gazdasági szempontból nem volt annyira jó, hiszen azért a katolikus, illetve Savoyához hű gazdasági réteg, főurak is távoztak a városból. Hozzáteszem, hogy azért az egyházi vagyont próbálták elárverezni és ezzel némi bevételre szerteni, de azért ez nem volt olyan nagyon sikeres akció. Alacsony volt a munkaintenzitás, és ebben a korban azt mondják a történészek, hogy 15 emberből körülbelül egy dolgozott. A munkamorál nem volt túl jó, nem csak Genfre, hanem a környező Európára is igaz volt, hogy nagyon nagy volt a koldusoknak a létszáma. Számomra érdekes volt, hogy a koldusok gyakorlatilag egy szükséges réteget képeztek, hiszen a katolikus egyházban a jó cselekedetek rendkívül fontosak voltak, és gyakorlatilag ezeknek a koldusok felé jó cselekedetet lehetett gyakorolni. Nem volt cél, hogy őket kimozdítsák ebből a helyzetből, inkább meghagyták ebben, és hát adományokat, alamizsnát adtak a részükre. És akkor néhány szót, egy kicsit szárazabb téma, ugye hagy beszéljek a kamatról, mert ennek nagyon nagy jelentősége lesz a mai este során. A kamat ugye az úzus, az használatot jelent, ebből eredt ez az uzsora szó. És a korban az volt az elfogadott, hogy hitelezni, kölcsönt adni lehet, de kamatot nem lehet szedni. Mi volt ennek az oka? Az egyik oka egészen az ókorba nyúlik vissza, méghozzá Arisztotelészhez, aki azt mondta, hogy a pénz az steril. A pénz nem valódi áru, a pénz egy értékmérő, amivel ki lehet fejezni egyes áruknak az értékét, de önmagában nem tölti be az áru szerepét. Ezért, mivel a pénz steril, nem áru, a használata, vagy a, így mondták, a gyermeke az a kamat lenne, de mivel steril nem lehet gyermeke, ezért kamata sem lehet. Ez etikátlan, hogy a használatáért kamatot kérjenek. A másik ok az volt, hogy a katolikus egyház, itt éppen a Lukács 6.35-öt idéztem be, ahol ezt olvasjuk, hogy hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és a ma magasságos Isten fiai lesztek, mert ő jól tevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Azt mondta a katolikus egyház, hogy mivel minden ember a másiknak testvére, ezért kamatot nem lehet szedni. Senkitől nem lehet kamatot kérni a pénzkölcsönzésért. Persze kivételek akkor is voltak, a lombard pénzemberek, érdekes, hogy pedig ők keresztény területen dolgoztak, hogy nekik ezt miért engedték meg, ugye Medici bankház, Bárdi bankház, illetve ki más, mint a zsidók, ugye őrájuk ez nem vonatkozott, tehát a korban gyakorlatilag már akkor is a pénzkölcsönzésnek az eszközei mondjuk így a zsidók voltak. És akkor lássuk, hogy a reformátorok hogyan kapcsolódtak a kornak ezekhez a gazdasági kihívásaihoz. Már csak kronológiailag is érdemes először Lutherrel kezdenünk, mégpedig azért, mert a reformáció gazdasági hatása kapcsán két dolgot szoktak kiemelni. Az egyik a hivatásetika, a munka morállal kapcsolatos tanítás, a másik pedig a hitelezéssel, a kamattal kapcsolatos vélemények. Luther volt az első, aki az ő hivatás etikájában a munkát felemelte a kor elképzeléséből. Aki tud németül, az visszavezetheti, ugye a beruf szó, az a rufen, hívni igéből származik, és Luther a Biblia fordításában először használta a hétköznapi munka vonatkozásában a hivatás kifejezést. Ugyanis abban az időben hivatás az egyházi szolgálat volt, a papi szolgálat volt, minden egyéb más világi foglalkozás az nem számított ilyen értelemben hivatásnak, az nem volt ilyen értékű, a legfőbb érték az egyházi szolgálat volt. Most igaz az, hogy látjuk a mai korunkban is, hogyha látunk itt Magyarországon 10 ember dolgozni, abból egy dolgozik, 9 meg felügyeli, illetve irányítja. Hát a munkához való hozzáállás akkor sem volt sokkal jobb. Ennek volt egy ilyen egyházi tanítási vetülete is. Meg az előbb említettem azt, hogy egyébként is ugye, szegénység volt, munkanélküliség volt, nem, az elején még nem volt ebben az időszakban olyan hatalmas a gazdasági fejlődés. Ráadásul megint érdekességképpen mondom, hogy rengeteg ünnep volt, tele volt ünnep nappal, amikor nem lehetett dolgozni. Úgyhogy ha jól emlékszem, Calvin mondta, hogy az egyik legnagyobb jó tett az, hogyha valaki eltöröl egy ünnepet, annak sokkal több értelme van, mint az ünnepet megülni. Tehát nyilvánvaló, hogy Luthernek ez a nézete nagyon jelentős, élénkítette a gazdaságot, hiszen ő azt mondta, hogy minden munka hivatásnak számít. Azzal Isten dicsőségére munkálkodhat az ember. Igaz, hogy az elején a kereskedelmet és a bankári tevékenységet is gyakorlatilag a hivatások közé sorolta, később sajnos látva sok visszaélést, korrupciót, harácsolást, ez azért némileg változott, és ezért az elsősorban fontosnak vagy üdvösnek a földművelést tartotta, de azért elismerte azt, hogy a kereskedelemnek is van létjogosultsága, és ennek is, ugyanúgy, mint a bankári tevékenységnek, megkülönböztette a törvényes és törvénytelen formáit. Nagyon fontosnak látta Luther azt is kiemelni, hogy nem keresztényi kötelességünk minden szegényen rászorulón segíteni. Ugyanis azt mondta, hogy ezzel, ha mi mindenkin segítenénk, akkor saját családunk tagjaitól, tagjaink szájától vennénk el a kenyeret. Ráadásul azzal, hogyha ezt a koldus vagy rendkívül szegény réteget folyamatosan támogatnánk, ezzel a támogatással önmagában nem emeljük ki őket a nehéz helyzetükből, nem oldjuk meg a problémájukat. Éppen ezért már Luther is rávilágít arra, hogy munkához kell őket juttatni. Az ő felemelkedésüknek igazából ez az eszköze. A kamatszedés kapcsán is megfogalmazott Luther néhány dolgot. Ő volt az első reformátor, aki azért ezzel a témával ebben a itt felvetített levelében 1540-ben foglalkozott. Nem mondta egyértelműen azt, hogy a kamat szedés az elfogadható, de két kivételt azért adott. Az egyik a felmerülő kárnak az esete, a másik pedig az elmaradó haszon, de majd látjuk Calvinnal ellentétben ő itt ténylegesen felmerülő kárt és ténylegesen elmaradó haszont tételezett fel. Magyarul azt mondta, hogy jogos a kamatszedés abban az esetben, hogyha én kölcsönadok pénzt, azt nekem nem adják időben vissza, ezért én egy fizetési kötelezettségemnek nem tudok eleget tenni, amiből nekem károm származik. Ekkor jogosult vagyok arra, hogy kamatot szedjek, ezt ma úgy nevezik, hogy késedelmi kamat. A másik eset az, hogyha nem adják nekem vissza, vagy kölcsönadom a pénzt, és éppen én ebből adódóan én nekem viszont lenne egy beruházási, befektetési lehetőségem, amiből nekem hasznom származna, és ezt nem tudom végrehajtani, mert kölcsön adtam a pénzemet. Még egyszer mondom, fontos Luthernél az, hogy ez csak akkor volt igaz, ha ez ténylegesen fönnállt ez az eset, akár a befektetésnek a lehetősége. A modern közgazdaságtan már ennek az elméleti voltával is foglalkozik. Említettem az előbb azt, hogy Luther azért nem volt oda sem a kereskedelemért, sem a bankári tevékenységért, ezért azt mondhatjuk, hogy a úgymond profiltiszta bankári tevékenységet ő nem ismerte el, ami azt jelenti, hogy nem üdvözölte azt, hogyha valaki csak ebből él. Hogyha valamilyen más reálgazdasági tevékenysége van, más munkája van, és emellett ő pénzt is kölcsönöz valakinek, ez elfogadható, de az, hogy valaki csak ebből éljen, ez nem. Szintén fölhívta a figyelmet a mértékletességre. Utaltam arra korábban, hogy a luxus cikkek elkezdtek beáramlani Európába, ami rendkívül népszerű volt. Ehhez a pénzügyi fedezetet is ezek a bankházak megteremtették, és amellett, hogy az emberek elszegényedéséhez is vezetett, a gazdasági életre is egy negatív hatással bírt, hiszen ugye a vásárló erő az csökkent, tehát a német termelők által előállított termékeket nem tudták annyira eladni. Ezek a termelők nehéz helyzetbe jutottak, esetleg elszegényedtek. Ráadásul ugye ezáltal a pénz is kiáramlott az országból, ezért Luther, hogy ilyen közgazdasági kifejezéseket használjak, már egy merkantilista vagy kameralista gazdaságpolitikának a előfutára volt, aminek gyakorlatilag ez a lényege, hogy inkább az exportot kell ösztönözni, benn maradjon a pénz az országba, a hazai gazdaságot, termelőket kell előnyös helyzetbe hozni. És ugye a luxus cikkeknek a hitelezése kapcsán, ugye mondtam ezt, hogy a fuggereket nagyon sokszor ostorozta Luther, akik hát ehhez az anyagi lehetőséget megteremtették, uzsorakamatra adtak sokszor hitelt, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozta az embereket. Lépjünk viszont tovább Calvinra. Ugye, hogyha Luthernél a munkához való hozzáállással kezdtem, akkor Calvinnál is érdemes a hivatás etikájával foglalkozni, ugyanis Genfa már korábban említett dolgok miatt rendkívül vonzó volt a protestáns menekültek számára, hugenották üldözés ugye 1545-ben elkezdődik, és Genf menedéket adott nekik, nem csak vallási értelemben, hanem ezek a hugenották meglehetősen képzett szakemberek voltak az ő szakmájukban, és jelentősen hozzájárultak Genf gazdasági életének a beindításához. Calvin azt mondta, hogy nagy szeretettel várja őket, befogadja, itt a reformált hitet tudják gyakorolni, viszont elvárja tőlük azt, hogy elkötelezettek legyenek a város ügyei iránt, illetve a gazdasági életének vonatkozásában is. Calvin Lutherhez képest még tovább lép a munka megbecsülése kapcsán, nem csak azt mondja, hogy gyakorlatilag minden munka hivatás és Isten dicsőségét szolgálhatja, hanem azt mondja, hogy Isten munkatársaivá is tudunk azzal válni, hogyha az ő dicsőségére dolgozunk, és szorgalmasan jól látjuk el a feladatunkat. Ugye a hit megélésének és megtartásának is hát az egyik formája az, hogy az ember jól dolgozzon, és tényleg Isten dicsőségére dolgozzon. Ugye a nehéz helyzetben lévő emberek vonatkozásában ő is azt mondta, hogy ne segélyekkel próbáljuk őket támogatni, hanem adjunk a kezünkbe munkát, és Lutherrel ellentétben Calvin a társadalmi mobilitást is pártolta, vagyis Luther inkább azt hangsúlyozta, hogy mindenki abba a hivatásba maradjon meg, amiben van. Calvin azt mondta, hogy a képzéssel, oktatással tovább lehet lépni, tovább lehet fejlődni, és még egyszer a szegényebb néprétegek számára ez egy jelentős előrelépési lehetőséget jelent. Ugye beszéltem arról, hogy a szegénység, a munkanélküliség komoly problémát okozott, és Calvin is erre hívja föl a figyelmet, ne alamizsnát, hanem inkább munkát adjunk. Erre a korra tehető gyakorlatilag az aranyművesség, az óragyártás, a textiliparnak a felvirágoztatása. Calvin államilag vagy városi szinten manufaktúrákat is alapított, és itt próbált ezeknek az embereknek munkát adni a kezébe. Hát az óragyártás, hogyha Svájc előkerül, akkor ma is azt gondolom, hogy az egyik első, ami eszünkbe jut. Talán a textilipar már nem annyira, de a későbbi évszázadokban Svájc gazdasági növekedésének az egyik alapja egyébként a posztógyártás, a textilipar. Mindezek mellett viszont Calvin hangsúlyozza azt, hogy nagyon szép dolog, hogy a testi szükségletekről gondoskodunk, de a lelki szükségletekről is gondoskodni kell. És a sorrend az nem elhanyagolható. Az elsődleges és legfontosabb a lelki szükségletnek a kielégítése, az evangéliumnak a hirdetése. Tehát ezeket a szegényebb néprédegeket ne csak ezzel segítsük, hogy munkát adunk, hogy képezzük őket, de hirdessük számukra az evangéliumot. Nézzük akkor azt, hogy Calvinnak mi a hozzáállása a kamathoz, és itt engedjenek meg a testvérek egy kitérőt, mert a mai történészek hajlamosak ezt úgy kezelni, hogy abban a korban, ugye a kamat tilalom miatt a gazdaságban volt egy elég erőteljes igény ennek a korlátozó tényezőnek a feloldására, és Luther, illetve Calvin ezt az igényt ismerte fel, és ezt akarta kielégíteni az ő tanításaikkal. Hát, hogyha ismerjük akár Luthert, akár Calvint, nem gondolom, hogy olyan embernek ismertük meg őket, akik mindenféle hát, emberi igényekhez igazodnak. És hát látni fogjuk azt, hogy Calvin is egyrészt egy Zacchinus nevű bankár kérdésére írt válaszában fejtegeti ezt a témát, illetve a bibliai könyvekhez írt magyarázatában. Tehát Calvin nem gazdasági könyveket írt, nem gazdasági cikkeket tett közé, egyszerűen magyarázta a Bibliát. És amikor egy olyan helyhez érkezett, akkor elmondta azt, hogy mi annak az ige helynek a helyes magyarázata. Arra is fölhívnám a figyelmet, hogy 1545-ben, tehát ennek a Zacchinus nevű bankárnak írt egy válaszlevelet Luther. Hát annak az, abban az időben még a bankárok érdeklődtek az iránt, hogy mi a biblikus és etikus bankári tevékenység, hogyan kellene ehhez a foglalkozáshoz úgy hozzáállni, hogy az a Bibliával összhangba legyen. Luther, vagy Calvin azt mondja, hogy a méltányosság és a hatékony tőkeallokáció, ami fontos. Mit jelent ez? Méltányosság egyrészt, itt is két részre bontja. Egyrészt azt mondja, hogy van a fogyasztási kölcsön, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szegényebb embereknek adott anyagi segítség kölcsön. Ebben az esetben tilos a kamatvétel, őnekik ez egy segítség kell, hogy legyen, nem lehet ott hasznot hajtani ezen. A másik viszont a produktív kölcsön, hasonlóan Lutherhez, ez már egy befektetéshez kötött, hogyha valaki tényleg valamilyen üzleti vállalkozásba kezd, akkor megengedett az, hogy ott kamatot kérjenek tőle, de fölhívja arra a figyelmet, hogy nem lehet tőle többet kérni, mint amennyi jövedelmet ő ebbe a vállalkozásba, ebbe a befektetésbe el tud érni. Magyarul nem lehet olyan nehéz helyzetbe hozni, hogy azt őt tönkre tegye. Éppen ebből ered egyébként, ami gazdaságilag nagyon fontos, ez a hatékony tőkeallokáció is, hogy nem kerülhet sor a kölcsönvevő tőkéjének a felélésére. A szegényeket nem lehet nehezebb helyzetbe hozni, nem lehet tőlük kamatot szedni, és aki pedig valamilyen befektetésbe fog, attól nem lehet annyit kérni, hogy ez őt ellehetetlenítse. Ez pedig biztosítja a hosszú távú fennmaradást is gazdaságilag. Nem mennek tönkre. Ugyanakkor azért is érdekes ez a fejtegetése Calvinnak, mert ugye azt is jelenti, hogy aki kölcsön ad, ez arra ösztönzi, hogy olyan helyre tegye a pénzét, nyilvánvaló neki is érdeke, hogy ha kölcsön adja, akkor minél több jövedelemre tegyen szert, minél több kamatot tudjon kérni, ahol minél jövedelmezőbb az a befektetés. Tehát ez megint csak a gazdaság fejlődését segíti, hogy ilyen helyre áramoljon a pénz. Mondhatjuk azt is, hogy egy ilyen mini hitelbírálat az, amit ilyenkor egy kölcsönadó elvégez. És végül azt is hangsúlyozta Calvin, hogy olyan célokat kell előnyben részesíteni, amik nem csak az önérdeket, a magánérdeket, hanem a közösségnek az érdekét szolgálják. Mik voltak ezek a dolgok, amit ebbe a levélben kifejt? Az egyik az, hogy a szegényektől nem lehet kamatot szedni. Erről már beszéltünk. A kölcsönadó az ne legyen nyereségsóvárgó. Harmadik ugye a méltányosság. Olyan feltételekkel adjon kölcsönt, ahogy azt ő is elfogadná. Itt megjegyzem, hogy a jézusi aranyszabály ebben visszaköszön. Úgy adjunk kölcsön, ahogy mi is elvárnánk másoktól. A túl magas kamat tilalmáról megint csak beszéltünk, és még fogunk ennek a konkrét összegéről beszélni. Isten beszéde legyen az irányadó abba, hogy mi engedhető meg. Tehát nem a kor szokásai, nem az egyházi szokások, hanem mit ír a Biblia, ahhoz kell visszatérni. Mi hasznos a társadalomnak, megint előjön az, amiről az előbb beszéltem, és természetesen a helyi törvényeknek azért meg kell felelni, azokat nem lehet áthágni. Ennek a levélnek a mottója gyakorlatilag ez lehetne, amit fehérre emeltem ki, hogy az igazságosságnak kell mindenben elsőséget biztosítani. Említettem azt, hogy Calvin az egyes bibliai könyvekhez írt magyarázatában is kitér a kamattal kapcsolatos nézeteire. Most ezt itt az idő hiányába hagyd ne olvassam föl. Ugye 2 Mózes, 3 Mózes, 5 Mózesben is vannak ilyen igehelyek, vagy a 15. Zsoltárban, Ezékiel könyvében. És ennek kapcsán Luther azt mondja, illetve Calvin azt mondja, és úgy magyarázza ezeket az igehelyeket, hogy az Ószövetségben is csak a zsidóknak volt az egymás közötti kölcsönzésében megtiltva a kamat, az idegenektől szedhettek kamatot, tehát ez csak a mózesi időknek egy politikai törvénye volt, ami a egymás közötti kapcsolatot vagy közösséget erősítette, és csak az akkori idők zsidó közösségére vonatkozott. Ez most már nem ilyen általános érvényű. Persze, azt látnunk kell, hogy ezzel Calvin nem engedi szabadjára a kamatszedést. Nem azt mondja, hogy ez mindig minden feltétel nélkül lehet. Láttuk az előbb, hogy milyen feltételeket kell mindebben teljesíteni. Azt gondolom, hogy teljesen logikusak is. Megint csak azt mondhatjuk, hogy itt a különböző bibliai könyvek kapcsán két esetben tartja jogosnak a kamatszedést, ugye a beruházásokhoz adott kölcsönről, a produktív kölcsönről beszéltünk, a másik meg ez a rossz szándékból való késedelem, amikor valaki direkt késedelmesen fizeti vissza. Azt mondja, hogy a becsületes hitelezés kapcsán az alapelv az az, hogy a kamat az nem lehet túl magas, és nem lehet ugye a szegényektől kamatot szedni. Ezzel megkülönbözteti a becsületes és a becstelen hitelezőket, és azt mondja, hogy a becsületes hitelezőt az államnak, az illetékeseknek meg kell védeni, a becstelen hitelezőket pedig meg kell büntetni. Tehát itt van egy ilyen felsőbb szabályozás is, amit Calvin behoz és alkalmaznak is. Ennek kapcsán egyébként Genfben 1538-ban 5%-ban maximálják a kamatot, ami abban az időszakban meglehetősen alacsonynak számított, túl alacsonyra is sikerült, ez tőkehiányt eredményezett, mert túl sokan igényeltek kölcsönt az alacsony kamatláb miatt, ezért 1557-ben ezt felemelik 6,23%-ra, ami még mindig meglehetősen alacsony abban a korban. Azt mondhatjuk így összefoglalásképpen Calvin kamattal kapcsolatos elképzeléseiről és tanításáról, hogy nem az a különbség Calvin Genfje és a katolikus területek szokásai között, hogy az egyik helyen lehetett kamatot fizetni, a másikon nem lehetett, hanem Calvin azt mondta, hogy egy becsületes, egy méltányos alapon meghatározott kamatot kell előhozni, meghatározni, pontosnak kell annak lenni, és a nyilvánosság előtt ez egy kontrollált. Ugye ezt kihirdették, ezt a genfi tanács meghatározta, hogy ennek mennyinek kell lenni. A katolikus terület, és ugye mindez a gazdaságra ösztönzőleg hatott, tehát mi fontos a gazdasági fejlődés szempontjából, hogy kiszámítható, átlátható legyen mondjuk a törvényalkotás. Ezzel szemben a katolikus területeken mi volt? Alapvetően kánonjogilag tilos volt a kamat, de mindig találtak olyan kiskapukat, kibúvókat, ami miatt lehetett, hiszen az egyház is kölcsön vett a bankházaktól. Nyilvánvaló, hogy ez a bor, tiszik és vizet prédikál esete volt, rendkívül visszatetsző volt az egész. Ráadásul ennek kapcsán ugye az illegális és kezelhetetlen mértékű uzsora is föllépett, ami megint a gazdaságot teljesen tönkrevágta. Ha Calvinról beszélünk, akkor azt szokták mondani, és föltehetjük ezt a kérdést, hogy valóban igaz-e, hogy a calvinizmus a kapitalizmusnak a megteremtője. Ahhoz, hogy erre megpróbáljunk válaszolni, nézzük meg először is azt, hogy mi egyáltalán a kapitalizmus. A kapitalizmus, ugye piacgazdaság, olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak. Mik ezek a termelési tényezők? A tőke, a pénz, a föld, ide sorolhatjuk a munkaerőt is, tehát ezek magánkézben vannak, amiket haszon elérésének céljából működtetnek, vagyis nyilván elvárható, hogyha ezekkel dolgoznak, ezt működtetik, azon az hasznot termeljen, és ezeket a megtermelt javakat, szolgáltatásokat a szabad piacon osztják el, ugye a kereslet-kínálat törvényszerűsége alapján, tehát nem egy állami diktált elosztó rendszer van, hanem a piacon történik ennek az elosztása. A kapitalista tőkés gazdaságok meghatározó eleme a tőke, ugye erről beszéltünk, és a gazdaságok növekedését a tőke felhalmozódások és a bankok hitelei biztosítják. Erről majd mindjárt beszélünk. Tehát föltehetjük a kérdést, hogy valóban Calvin a kapitalizmus megteremtőjének tekinthető-e. Fontos itt megint megemlítenünk azt, hogy Calvin nem magát a kamatszedést tekintette elfogadhatatlannak, hanem az ezzel együtt járó zsarnokságot és kapzsiságot. Teljesen logikusan azt mondta, hogy ha nekem van egy ingatlanom, földem, házam, amit bérbe adok, azután én nekem bevételem van, akkor ha én meg ugye pénzem meg tudom venni ezt a földet, ezt a házat, amivel nekem jövedelmem származik, akkor magának, ha én azt a pénzt adom kölcsön használatra, és nem a házamat, nem a földemet, akkor miért ne lehetne abból is hasznom, miért ne lehetne ebből jövedelmem. Viszont kiemelte azt, hogy a gazdasági életnek mindenképpen erkölcsi alapokon kell állnia, és az egészet a szeretetnek kell áthatnia. Calvinról tehát ez alapján valóban elmondhatjuk, és ez fontos kiemelni, hogy a hívő kapitalizmusnak teremtette meg az alapját, amiben azt mondja, hogy a vagyon az csak egy eszköz, amit Istentől kapunk használatra, és ezt Isten dicsőségére kell fordítanunk, és az embertársaink a társadalomnak a javára. Fontos kiemelni, ugye erről is beszéltünk, a kereskedelemnek a elfogadását, amire megint csak azt mondta Calvin, hogy nem a kereskedelemmel van önmagában a baj, hanem azzal, ahogy azt végzik, amilyen szellemben végzik, de ezt lehet keresztény szellemben is művelni. Kiemeli a Bibliából a sáfárságot is, ugye Istentől kapjuk a javainkat, amivel el kell előtte számolnunk, amiket Isten dicsőségére kell felhasználnunk. Ugye arról beszéltünk, hogy a kapitalizmusnak az alapja eszköze a tőke képződés. Ugye Calvin mit mondott a munkaerkölcs kapcsán egy fokozott munkalépet életbe? Ehhez hozzájárult a fogyasztásban lévő mértékletesség, ergo ebből mi származik? Egy jelentős tőkeképződés. Miről beszéltünk Svájc kapcsán az előbb? Mi az ő nagy erejük? Az, hogy keményen tudnak dolgozni, a fogyasztásban mértékletesek, és ezért félre tudnak tenni pénzt, amit nyilván be tudnak fektetni. Hát ezért mondtam azt, hogy ennek a gyökereit itt fedezhetjük föl. És akkor néhány példát azért hagy mondjak arra vonatkozóan is, hogy Calvinnak ezek a tanításai hogyan jelennek meg a gyakorlatban. Az egyik, amiről bizonyára azért hallottunk már Erdély aranykora, Bethlen Gábor, ugye 1613 és 29 között volt erdélyi fejedelem, aki megpróbálta a protestáns bibliai elvek alapján kormányozni az országot. Nem mondhatjuk persze azt, hogy ő is tökéletes volt ebben, de rendkívül sok hát figyelemre méltó kormányzási eszköze volt. Erdélyt eléggé nehéz helyzetben kapta meg, háborúk dúltak előtte, ez megint csak a kincstárat kiürítette. Ő is egy ilyen ösztönös, merkantilista, kameralista gazdaságpolitikát folytatott, ami gyakorlatilag a hazai piac védelmét jelentette védővámokkal, az exportnak a akár állami szintű támogatásával is. Megint csak állami manufaktúra alapítással, aminek segítségével ugye a nemesfém az országon belül tudott maradni. Külföldi szakembereket hívott be azért, hogy a bányákat újraindítsa, külföldi iparosokat, menekülő morva anabaptistákat hozott be az országba. Megint emlékszünk, Svájcban, Genfben mi volt? A bemenekülő huganotta szakemberek voltak azok, akik hozzájárultak a gazdaság fejlődésének megindításához, és itt is Erdélybe bejövő külföldi szakemberek, mesteremberek járultak ehhez hozzá. Egy vallási elfogadás volt a különböző vallásokkal kapcsolatban, de azért hű volt kávinista vallásához Bethlen, ezért azért alapvetően a református egyházat támogatta anyagilag is, erkölcsileg is, szellemi szinten is. 1622-ben alapította meg a gyulafehérvári főiskolát, és megint csak, ha már Svájc kapcsán az oktatásról beszéltünk, itt ennek megint nagyon nagy jelentősége van. a református oktatás megindításának, a diákokat támogatta, Hollandiába, Angliába mentek ki ezek a diákok, Heidelbergbe, támogatta ezeket az utakat, és az így kiképzett koponyákat pedig hazahozta, és többségük a gyulafehérvári főiskolán oktatott utána. Ha már tegnap, vagy tegnap előtt Szenci Molnár Albert is előkerült, ő volt egyébként, aki hazahívta Szencit, illetve ő volt az, aki finanszírozta Szenci Molnár Albertnek azt a munkásságát, hogy az institúciót magyarra lefordítsa. Bethlen kapcsán azt mondják, hogy ez volt az utolsó mondat, amit már csak leírni tudott a feleségének halálos ágyán, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, senki sincsen, bizonyára nincsen. A másik ilyen remek példa Abraham Kuiper, ez már egészen az újkor. Kuiper 1901 és 1905 között volt Hollandia miniszterelnöke, és azt mondhatjuk, hogy az általa vezetett történelmi kávinisták célja a krisztusi tanoknak a társadalomba való átültetése. Tulajdonképpen, amit Calvin Genfben egy városban igyekezett megvalósítani, azt nemzeti szinten Kuiper igyekezett megtenni, és valóban Hollandia gazdasági felemelkedésének az alapját azt ő rakta le az 1900-as évek legelején. Az ő jelmondata volt az, hogy nincs az életnek egyetlen olyan négyzetméternyi területe, amely ne Krisztus uralma alá tartozna. És ő ennek megfelelően próbálta az országot is irányítani. Tényleg átjárta a kálvinizmust, a kálvinizmus a mindennapi életet, kultúrát, gazdaságot. Megint csak előkerül a hitvallásos oktatás, református egyetemet hozott létre, ezt nagyon fontosnak tartotta. Ő a szabad egyház, szabad államban elve alapján működött, tehát a két, tehát az egyházat az államtól elválasztotta, ne legyen közötte befolyásolás. De azért azt mondta, hogy a szabad állam vezetésében is Krisztus akaratának kell, hogy érvényesüljön, tehát olyan politikai vezetőkre van szükség, akik buzgó, hitvallásos keresztjének, és így Krisztus uralkodik ezáltal a politikában is. A magyar helyzetről most idő hiányában hagyj ne beszéljek annyit talán csak erről, hogy azok a diákok, akik kimentek német-holland területekre, behozták ezeket a tanokat Magyarországra is, és többé-kevésbé úgy képviselték, és könyveikben ezt úgy terjesztették, ahogy ők azt mondjuk ezeken az egyetemeken tanulták. Picit viszont térjünk ki arra, hogy hogyan is értékelhetjük a kálvinizmusnak a magyarországi hatását. Azt már most az elején megállapíthatjuk, hogy sajnos Magyarországra vonatkozóan a kálvinizmusnak olyan hatása nem volt, mint amit az előbb Nyugat-Európa vonatkozásában tapasztalhatunk. Ennek különféle okai vannak, majd mindjárt erre kitérünk. Minden esetre Sebestyén Jenő Kálvin és a kapitalizmus című művében fejtegeti ezt bővebben. Gyakorlatilag Kálvinnak a kamattal, munkával, kapcsolatos kereskedelemmel kapcsolatos nézeteit ő is átveszi és helyesli. Érdekes arra is kitérni, hogy Sebestyén szerint mi volt a különbség Calvin és Luther között. Látjuk, hogy Luther tényleg kisebb hatással volt a gazdasági életre, mint Calvin. Azt mondja Sebestyén, hogy ennek az egyik oka az, hogy ugye Calvinnak behatóbb jogi ismeretei voltak, ugye tudjuk, hogy ő kezdetben jogásznak készült, jogi tanulmányokat folytatott, másrészt egy egészen más környezetben, kultúrában nőtt fel, a párizsi humanista műveltség azért jobban hatott rá, mint egy kolostori, bezárt szerzetesi kultúra, tehát nagyobb volt a rálátása a világra, és nyilván Genfnek a már akkor ugyan nem olyan pezsgő gazdasági élete, mint korábban, de azért mégiscsak egészen más volt, mint az a terület, ahol Luther mozgott. Három ország határán mégiscsak egy gazdaságilag diszponáltabb helyzetben volt. Tehát Calvin ez miatt jobban megértette a gazdasági viszonyokat, sőt, kényszerült is erre, mert azt mondhatjuk, beszéltem arról, hogy Genfnek politikailag, gazdaságilag azért elég erős kihívásokkal kellett szembenéznie. Calvin kényszerült is arra, hogy a Bibliában ennek utána nézzen, és biblikus elveket fogalmazzon meg, és válaszokat adjon ezekre a kihívásokra. Sebestyén azt mondja, hogy amerre a kálvinizmus elterjedt, a mély és erőteljes hitélettel együtt járt a gazdasági fellendülés is, a szellemi-lelki gazdagsággal az anyagi-világi gazdagság. Miért emelem ki? Emlékeznek a testvérek, hogy honnan indultunk a reneszánsz pápáknál? Én nem mondom azt, hogy teljesen egyenlőségjelet lehet minden esetben tenni a kettő között, de biztos, hogy van összefüggés. Ott is egy hitéleti, egy erkölcsi züllés egy anyagi-gazdasági mélypontot jelentett. Sebestyén azt mondja, hogy ahol egy erős hitélet van, erőteljes mély hitélet van, azzal együtt jár a gazdasági fellendülés is. És sajnos megfogalmazza a magyar kritikát is ezzel kapcsolatban, a magyar kálvinizmus azért nem ilyen erős és gazdag anyagiakban, mert nem olyan erős hitéletben sem. Nem vagyunk olyan igazi kálvinisták, így hazai példákon nem mutatható be Kálvinnak a kapitalizmus kialakítására gyakorolt hatása. Kétségtelen az, hogy Magyarországra a kapitalizmus később jön be, mint Nyugat-Európába. Kétségtelen, hogy akkor már Nyugat-Európában sem föltétlen a protestáns etikai alapokon nyugszik a kapitalizmus. Kétségtelen, hogy ez az időszak az, amikor az ország három részre van szakadva. Ott az ellenreformációval kapcsolatos küzdelem, ott a törökkel való küzdelem, a rendeknek az egymással kapcsolatos csatározásai, amik mind fölemésztik ezeket az energiákat. De úgy gondolom, hogy sajnos nagy igazság van Sebestyén Jenőnek ebben a kritikájában, ami arról szól, hogy hát azért nem volt a kálvinizmusnak olyan hatása a magyar gazdaságra, mint máshol, mert hitéletben sem volt olyan erős. Hogy nézzük még azt meg, talán belefér az időnkbe, hiszen ha erről beszélünk, hogy a kapitalizmus és Kálvinnak milyen összefüggése van, látnunk kell azt tehát, hogy a protestáns etikán alapuló kapitalizmus és a mostani kapitalizmus, vagy ahogy Sebestyén jellemzi, már az 1900-es évek elején a kizsákmányoló kapitalizmus között meglehetősen nagy az ellentét. A protestáns etikára mi a jellemző? Órát, labóra, puritán életfelfogás. Ezzel szemben a kizsákmányoló kapitalizmusra bestelenül merés spekulációkkal felhalmozott tőke. Előbbiben a fényűzést elutasító, megélhetési kiadásokat minimalizáló, aszketikus magatartás, emlékszünk Svájc példájára, ezzel szemben a végcél a földi gazdagság a modern kapitalizmusban. Az előbbi nem használja ki a szegényeket, ugye se a pénzkölcsönzés kapcsán, se a munkában, az alacsony munkabérekben. A másik pedig a munkások kiszipajozása, kisvállalatok tönkretétele. Azt gondolom, hogy ha valaki dolgozik, ezt a saját bőrén sajnos tapasztalhatja most is. A protestáns etikán alapuló kapitalizmus tőkefelhalmozás célja újabb embereknek munkát adni, megélhetést adni, jótékonyságra fordítani, társadalmilag hasznos dolgokra fordítani, a másiknál pedig a pénzszerzés az pusztán egy öncél saját fölhasználásra. Az előbbinél Solideo Gloriának az eszménye, mindent Isten dicsőségére cselekszünk, a másik pedig a saját dicsőségét keresi. Látjuk, hogy bár a kálvinizmus hozzájárul a kapitalizmus kialakulásához, de sajnos az a kapitalizmus, amit mi ismerünk, az már ettől a protestáns etikától elszakadt. Sebestyén összefoglalásként azt mondja, hogy mindemellett azt is hangsúlyozó, hogy a kiegyezést követően a magyar gazdaság túl gyorsan tért át a naturálgazdálkodásról a hitelgazdálkodásra, kamatok szabályozása nem történt meg, emlékszünk, mit tett Kálvin? Szabályozta a kamatot, ez itthon nem történt meg, ami jelentős tömegek elszegényedését eredményezte, tapasztalhatjuk ezt mai korunkban is. Így javasolja a kálvinizmus régi elveinek újbóli előtérbe kerülését az újjáteremtés érdekében. Kálvin közel 400 évvel korábban írt levelének újraolvasását. Hát testvérek, most már a reformáció után 500 évvel vagyunk, Kálvin után majdnem 500 évvel, mi sem fogalmazhatjuk ezt meg jobban, mint ahogy Sebestyén Jenő, ezt tudjuk magunknak is, meg a társadalomnak is, vagy a magyar gazdaságnak is javasolni. Miért kell visszatérni Kálvinnak ezek az eszméihez, vagy elveihez, tanításához? Azért, mert az a Biblián alapszik. És még ha annyi kitérőt megengednek a testvérek, én gondolkoztam egy kicsit így összefoglalásképpen, hogy a héten láthattuk azt, hogy a reformációnak nagyon jelentős hatása volt a társadalomra, a tudományra, képzőművészetre, irodalomra, gazdaságra. Vajon miért tudta a reformáció jelen előadásban a kálvinizmus ezt a jelentős hatást elérni? Bizonyára sok okot tudnánk találni, én hármat hagy mondjak, amire én jutottam. Az egyik, azt gondolom az, hogy egy kegyelmi időszak volt a reformáció időszaka. Isten olyan jelentős formátumú embereket adott, akik az ő képességeiket, amit talentumokat, amit Isten nekik adott, valóban arra használták föl, amire Isten adta nekik. Nem öncélra, hanem közös célra. Hűek maradtak a Biblia eszméihez, elveihez, a Biblia tanításához, és ezt akár a saját életük árán is, vagy életük kockáztatásával is vállalni tudták. Tényleg olyan képességekkel voltak felruházva, ami majdhogy nem azt mondom, egyedülálló volt itt a héten szó Bachról, volt itt most szó Calvinről, Lutherről, aki rendkívül rövid idő alatt ugye lefordította német nyelvre a Bibliát, tehát tényleg nagyon nagy formátumú emberek voltak. A második, ami eszembe jutott, hogy a Biblia alapján ugye látjuk és tudjuk azt, hogy ezt a világot Isten teremtette. És ennek a világnak a törvényszerűségeit, akár gazdasági törvényszerűség, akár természeti törvényszerűség, ezt is Isten alkotta. És bocsánat, hogy így fogalmazok, a Bibliában ehhez a világhoz egy használati utasítást is elénk tár Isten. Ugye ismerjük azt, hogy ha veszünk egy műszaki cikket, és elolvassuk a használati utasítást, akkor jól ki tudjuk használni, és jól tudjuk működtetni. Ha nem tesszük ezt meg, akkor könnyen lehet, hogy elrontjuk. Sajnos az ember ezt teszi. Nem veszi elő a Bibliát, és nem azt szerint él, ahogy azt Isten tanítja nekünk, hanem elkezd önfejűsködni. És pont ez a csodálatos, hogy ezek a reformátorok, ezek az emberek a Biblia alapján közelítették meg a gazdasági kérdéseket, az irodalmat, stb. Mert valóban a Biblia nem egy gazdasági kézikönyv, de ez nem azt jelenti, hogy a Bibliában Isten ne fogalmazna meg gazdasági elveket, törvényszerűségeket, ami alapján gazdasági kérdéseket meg kellene válaszolnunk, vagy ami szerint élnünk kellene. Számomra a Bibliának ez a egyik legcsodálatosabb üzenete, hogy ha az ember azt szerint él, akkor működni kezdenek a dolgok. Működik az élete, a házassága, a gyereknevelése, a pénzhez való hozzáállása, mindene. És a harmadik dolog, ami eszembe jutott, hogy ezek az emberek, és ami itt a gazdaságról van szó, akkor különösen rájuk igaz, nem csak a gazdasági törvényszerűségeket vették figyelembe, hanem azt is figyelembe vették, hogy ezen a földön az isteni kegyelem és az isteni törvényszerűség, az isteni, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, közgazdaságtan is működik. Ami nagyon sokszor eltér általunk evilági, gazdasági logikától. Mert milyen az evilági gazdasági logika, az a Anániás és Zafirának a logikája, hogy megtartok magamnak, mert akkor majd nekem maradni fog abból a pénzből. Ezzel szemben a mennyei gazdasági logika az, hogy a 2 meg 5 az néha sok ezret jelent. Az, hogyha a szegénynek adok, akkor én is azzal gazdagodok. Aki bőven vet, az bőven is arat. Tehát látjuk azt, hogy nem, valóban nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek. Hányszor előjön ez Calvinnál? Aki odaadja az utolsó fillérét, nem fog éhen halni, mert Isten gondoskodik róla. Ezek a reformátorok, ezek a gondolkodók figyelembe vették azt, hogy amikor azt tanítják, hogy tényleg segítsünk a másikon, a szegényen, úgy csináljuk a vállalkozásunkat, hogy közben ne tegyük tönkre a másikat, kérem szépen, akkor is tud működni ez az egész, és láthattuk akár Hollandiában, akár Erdélyben, hogy ez valóban működik. Bezárom ezzel, kicsit hosszúra nyúl, de talán egy órát, vagy picivel, mint egy órát tartani tudtuk. én is csak az oda tudok visszanyúlni, és utoljára ennyit mondani, amit Sebestyén Jenő helyezett a szívünkre, hogy nyúljunk nyugodtan vissza ezekhez a kávini tanításokhoz, a Biblia tanításaihoz. És akkor a saját életünkbe, meg az országunk gazdasági életében is ezek hasonlóan áldásosak lesztek, mint korábban. Köszönöm szépen a testvérek türelmét és figyelmét.
Szusszanjunk egyet. Köszönjük szépen az ismertetőt, a gondolatébresztő mondatokat. Kérdésekre még szánjunk egy kis időt, mert tehát, ha valakinek a lelkébe motoszkál valami kérdés, akkor azt most tegye föl. Bár Jánosnak máskor is föltetjük, mert itt van közöttünk, de... Én mindjárt kérdeznék valamit, hogy te hogy látod azt, ami jelenleg folyik, tehát a jelenlegi magyar gazdaságpolitikában észrevehetőek kálvinista hatások? Mert elég sok kormánytagunk, többek között a gazdasági miniszterünk is református ember.
Nem célom az, hogy különösebben politizáljak, de amikor a gazdaságról beszélünk, akkor azért elkerülhetetlen, hogy a gazdaságpolitikában is benne van mind a két szó.
Persze.
Hát nem mondom, hogy én azt észlelném, hogy rendkívüli mód áthatja a kávinizmus, vagy a bibliai elvek a mai gazdaságpolitikát, de azért láthatunk ebbe bizonyos jeleket. Mit emeltem ki Calvin kapcsán? Szabályozta a kamatot. Mit láthatunk, ugye főleg a 2008-as gazdasági válság után, ott is azért eléggé hozzányúltak a banki kamatokhoz is, egy határozott szabályozás történt, hogy meddig lehet elmenni. Megalkották a fair banki törvényt, amihez azért a bankok csatlakoztak, ami persze rendkívül szép elveket tartalmaz, az más kérdés, hogy ezt a valóságban mennyire tartják be, vagy mennyire eszerint működnek, de mondjuk elvek szintjén valóban nem rossz, és fontos lenne betartani, és azért abban előjönnek mindezek, most nem akarom újból ismételni, amit itt Calvinnál is láttunk. Előjön az is, hogy ugye az ország gazdaságának a támogatás, ez az Európai Unióban nem annyira ildomos. Ugye itt szabad verseny van, ugyanazt a lehetőséget kell biztosítani egy magyar gazdasági helyzetben, egy magyar cégnek, mint egy rendkívül tőkerős mondjuk német cégnek egy magyar piacon. Tehát látunk azért ilyen, ugye említettem ezt a merkantilizmus szót, ilyen merkantilista beütéseket, exportnak az élénkítése, tehát ezekre azért vannak jelek. Nem mondom még egyszer azt, hogy ezt borzasztó módon áthatná, de arra is kíváncsi lennék, hogy valóban emögött van-e egy ilyen tudatos kálvinista gyökér, vagy hitbeli meggyőződés, de azért valóban, ahogy te is mondtad, akár a pénzügyi miniszter oldaláról reménységünk van, hogy azért ez csak ha nem úgy a vak véletlen miatt van, hanem ennek vannak ilyen gyökere is, illetve azért még egyszer mondom, ezek a gyakorlatban működnek. Tehát ezek nem olyan dolgok, hogy most itt valamit kitalálunk, és az a gyakorlattal teljesen ellentétes, hanem akár jól működő dolgok tudnak lenni. Sajnos, hogyha már kérdezed, azért azt is gondolkoztam, hogy ez azért bankok szintjén, ugye bankban dolgozok, tehát közel áll ez hozzám. Nem mondom, hogy olyan hatalmas mértékben, akár európai szinten ezt látnám. Megdöbbentő az, hogy mondjuk az iszlám bankok azok egészen dinamikusan terjednek. Európában vannak iszlám bankok, amik akár a kamatot elutasítják, stb. Tehát nagyon határozottan az iszlám tanítása szerint működnek. Én keresztjén bankot nem találtam így, ahogy kerestem. Nyilván a Vatikánnak van egy bankja, de az más tészta. Keresztjén bankról én Európában nem tudok. Úgynevezett etikus bankok vannak, akik ezeket az elveket, legalábbis ilyen reklámszlogán szintjén, vagy elvi szinten hát zászlajukra tűzik, de azért ott is vannak kétségeim, hogy ezt a valóságban mennyire érvényesítik. Igen.
Van néhány ilyen keresztény jellegű kezdeményezés. Nem tudom, hogy ez mennyire útén álltam, aki valószínűleg semmennyire, lehet, hogy többet tesz róla, mint én, hogy a Kismarkóz János is dolgozott, vagy dolgozik, vagy volt egy ilyen főnöke, vagy talán most is van, egy előadást is tartott nálunk, vagy 10 évvel ezelőtt, aki hát ilyen keresztény elveket próbál bevezetni a hangi életbe. Erről tud a világ, vagy ez egy ebből nullában?
Hát tulajdonképpen az utóbbit tudnám mondani, tehát én most már néhány bankba én is megfordultam, hallottam olyanról, aki mondjuk hívő bankfiók vezető, vagy akármi, de ezt így különösebben érvényesülni én nem igazán látom. Vannak ilyen keresztény üzletemberi fórumok, meg ilyesmi, de hát azért ezeknek a, hogy mondjam, hitbeli alapja is, nem tudom, hogy milyenek, nem vagyok róla meggyőződve, hogy borzasztó komolyak. Tehát sajnos ilyen irányultságot jelentős mértékben én nem látok és nem tapasztalok.
Kicsit visszatérve a mi életünknek a szintjére, próbáljuk esetleg a kérdéseinket, mert nem kell itt nekünk most a gazdaságpolitikáról beszélni. Zsolti?
Hát ez egy rendkívül messze vezető kérdés. Erről még itt napokig tudnánk, azt gondolom, beszélni. Sajnos a véleményem nem túl jó, tehát körülbelül úgy látom, ahogy befejezted ezt a mondatot, hogy a gazdasági berendezkedés az ilyen, és ehhez mondjuk igazodnak a jogszabályok is, ami azt feltételezi, hogy hát eleve mondjuk a vállalkozók itt-ott úgy ügyeskednek, ahogy tudnak. Többek között mondjuk ezért tartják magasan az áfát, mert az viszonylag jól ellenőrizhető, és mondjuk egy társasági adót meg azért, hogy mondjam, tehát nyilván a cégek úgy ügyeskednek, hogy ne sok adót kelljen fizetniük. Tehát sajnos nem nagyon hatja át ez a mai gazdaságunkat, de azért úgy gondolom, hogy van létjogosultsága ebben a társadalmi környezetben és gazdasági környezetben is annak, hogyha valaki tényleg tisztességesen és a Bibliához hűen akar gazdálkodni vagy érvényesülni akár vállalkozóként. Lehet, hogy nem fog 2 év alatt a legszuperebb Mercedesre futnia, és nem fogja hirtelen a rengeteg pénzt fölvetni, de azért, ahogy láttuk itt, nem is biztos, hogy ez lenne a cél. Tehát az, hogy egy vállalkozó embereknek munkát ad, az, hogy fejlesztéseket végez, hogy mértékletesen él akár a vállalkozásában is, és inkább a tőkeképződés segíti elő, mint az, hogy föléje és hirtelen gazdaságra tegyen szert. Ennek lenne itt létjogosultsága, csak körülbelül a mostani berendezkedés és az embereknek a hozzáállása az ez, hogy elkezdek valami vállalkozást, akkor gyorsan minél több pénzre szert tenni, aztán majd lesz valami. Hát ezt én eléggé szomorúnak tartom. Nyilván vannak azért, látunk pozitív példákat, de hát nem túl sok. Nem túl sok. Hát ahogy igen. Hát ahogy mondtam az előbb, vannak ilyen
keresztény
üzletemberek, mindenféle ilyen-olyan csoportja, amit nem mondom, hogy nem jó, de hát csepp a tengerbe. Tehát nem mondanám azt, hogy ennek nagyon nagy hatása lenne sajnos a mostani magyar gazdaságra.
Ili mama?
Nyilván valamilyen szintű rálátása van ilyenkor az embernek. Nem mondanám azt, hogy mindenki azért szegény, mert túl költekezi magát. Tehát azért, amikor valaki minimál bért keres, vagy még annyit se, és egyedül kell fönntartani akár magát, akár gyerekeit, azért abból nagylábon nem lehet élni. De igyekeztem azért a mai előadásban azt gondolom többször kidomborítani azt a reformátori tanítást, ami akár Calvinnál, akár Luthernél előjön, a mértékletesség. Tehát ezt én egy nagyon nagy problémának tartom manapság, sajnos keresztény körökben is, hogy a mértékletesség, mint erény, az nem annyira jelenik meg. Tehát nyilván könnyebb félretenni egy nagyobb fizetésből, de itt inkább arányokról kellene beszélni. Tehát ez a mértékletesség, ez egy nagyon, nagyon nehéz és nagy kísértésünk. Egyébként Luther mondta azt, ugye, szerzetesként ő nem pártolta a szerzetesi létformát, azt mondta, hogy Istent az dicsőíti, hogyha kimozdulunk a kolostorokból, és a mindennapi élet kísértései és kihívásai között tesszük a dolgunkat, így tudunk Isten dicsőségére élni. Tehát ebben a mindennapi élet kísértéseiben ott van valóban, ami annak idén is a luxuscikkek volt, hát most is ezt így mondják, hogy fogyasztói társadalomban élünk. A fogyasztáson alapul a mai gazdaság, és minden reklám, minden csapból ez folyik, ami arra akar rávenni bennünket, hogy fogyasszunk, hogy vásároljunk újabbat, jobbat, nem érdekel, hogy még a régi tévé működik, újabbat kell venni, és ezt az igényt tupírozzák az emberben, és a mértékletességet ez gyönyörűségesen elfedi. Tehát ez azért látszódik, én megmondom őszintén, nem olyan jó hangzik ez egy bankban dolgozó ember szájából, de ilyen szempont mondjuk a mostani fogyasztási hiteleket, amik kifejezetten tényleg a fogyasztás ösztönzésére vannak, ezeket nem igazán tartom etikusnak, mert ez pont erről szól, ami annak idén a Fuggerek esetében is fönnállt, hogy mi adunk pénzt, csak vegyél, akár van rá szükséged, akár nem érdekes, hogy a te helyzetethez képes mondjuk az luxus cikknek számítani, és nem biztos, hogy abba bele kellene fogni. Hát én még Svájcban nem jártam, de ami gazdasági elemzéseket vagy cikkeket erről olvastam, ott azért alapvetően azt mondják, hogy igen, tehát a svájci embereken, de hát mondjuk nem kell messzire mennünk, én mondjuk Hollandiába jártam, ott én ezt nagyon szépen meg tudtam figyelni. Nyilván a mi oldalunkról, vagy a mi perspektívánkból, ők nagyon nagy lábon élnek, de azért az ő anyagi lehetőségeikhez képest egy eléggé visszafogott fogyasztást láttam, vagy tapasztaltam én mondjuk éppen Hollandiában. Tehát azért megvannak még ott ezek a protestáns elvek és kálvini gyökerek, hogy valóban a fogyasztást, azt próbáljuk a költekezést amennyire lehet minimalizálni.
Feri bácsi?
Én elképettem, hogy szállni és Luther és a többiek mivel foglalkoztak, és nem csupán azt, hogy a földi tevékenységgel, a mi tevékenységünkkel, az akkori tevékenységgel foglalkoztak, morális módszer tanították, és
és elvették a népeket és az embereket. Az ember mint olyan csoda dolgokra képes, ugyanakkor tényleg nem csak azt, hogy adni valakinek, valakinek viszont kell azt, hogy egyetem meg tudjon dolgozni, meg tudjon csinálni a munkáját. Nagyon fontos, hogy a kutatásra is milyen hatalmas nagy gondot foltottak, és ez meg belém nyilalt, hogy 500 év telte, és ezek a dolgok, ezek érvényesek, tehát magyarul a Biblia most is érvényes, és ez mindig érvényes is volt, és érvényes is lesz. Ez nyilalt belém is el kellett mondani, és én köszönöm, hogy ezt az egész hétet nagyon köszönöm, hogy többet szerkesztve, mert ez sok minden elhangzott, és igazán ez nagyon nagy dolog volt, ez szép, ezt pedig köszönöm szépen.
Hát csak annyit ennek kapcsán, hogy Calvin esetében különösen elmondhatjuk azt, hogy mennyire fontos volt az, hogy ő ezekkel a kérdésekkel Genben foglalkozott. Nem akarom ismételni, hogy milyen helyzet volt ott abban az időben, de nyugodtan mondhatjuk, hogy Calvinnak a egyház és állam szervezési munkája nélkül a genfi helyzet az könnyen káoszba és anarchiába fulladhatott volna. Ergo látjuk azt, hogy nem ártana ezzel ma is foglalkozni.
Testvéreim, nagy dolgok ezek. Ezek, amikről ma hallottunk, ezek annak idején, amikor Sebestyén Jenő ugye Hollandiába tanulva, Kuiper Abraham iskolájában, hogy mondtad is, hazajött, és itt kezdett ő is írni, dolgozni. Ő a budapesti teológián tanított dogmatikát. És amikor, és a nagyapámnak nagyon jó barátja volt, és sőt, ő adta őket össze, tehát a Sipos, dr. Sipos Istvánt, igen, a nagypapámat és a nagyanyámat apai ágon ő eskedte. Tehát annyira jobban voltak. Most is van itt egy pár könyve, amiben még az ő aláírása van, a Pistámnak szeretettel, meg ilyen kis füzetecskék, amiket itt említetti, azok megvannak nekem is, így a nagyapámtól. De a lényeg, hogy ezek az emberek érzékelték ott a 20. század elején, hogy az a fajta gazdaságpolitika, ami Magyarországon azt eredményezte, hogy itt a, hogy is mondtuk, hogy a 3 millió koldus országa lettünk. Tehát utaltál te is rá, hogy ennek milyen 19. századi előzményei vannak. Ők érzékelték azt, hogy ez így nem lesz jó, és érzékelték a nagy szegénységbe a munkásoknak azt a hajlandóságát, hogy a kommunista eszméket kezdték befogadni. És mert hát azok odaálltak melléjük, úgymond a szegény emberek mellé, a munkás emberek mellé, ígérték nekik, hogy majd fölemelkednek, munkát kapnak, kenyeret kapnak, emberhez méltó életet élhetnek, és erre fogékonyak voltak ezek az emberek. Természetesen ezzel mindig meg lehet fogni a szegényebb embereket, de akkor annyira szegények voltak, hogy még sokkal fogékonyabbak voltak erre. És hát tudjátok ezt a történetet, na most elindítottak, ez csak úgy érdekes adalék, hogy elindítottak még a 30-as években, mikor a nagyapám visszajött Amerikából a háború előtt, a második világháború előtt, elindítottak egy ilyen református munkások közötti mozgalmat. Abban a nagyapám is benne volt, és járta az országot ilyen keresztjén, vagy református munkás, nem is tudom mi volt ennek pontosan neve, munkás tanácsokat, vagy nem tudom, valami hasonló, és próbálták a munkásokat elérni, és egyfelől evangelizálni is őket, de nem csak evangelizálni, hanem segíteni őket szociális segítségnyújtással is, mert sajnos az akkori református egyház az állam mellé állott. Tehát, hogy így mondjam, a kommunista terminológiával a burzsoá rétegnek volt, hogy így mondjam, a támogatója, és ennek a kapitalista, vadkapitalista rendszernek volt tulajdonképpen a támogatója, és ez nagyon sok embert elfordított az egyház, a mi egyházunktól is egyébként. És ők ezen próbáltak, hogy igenis szociális érzékenységet tanúsítani azok iránt, a nagyon egyszerű, nagyon elveszett emberek iránt, akik hát akkor voltak szép számmal itt. Csak aztán ezt az egész mozgalmat derékba törte a második világháború. És ugye utána pedig már jött a rendszerváltás, és már a kommunista hatalom átvétel, és onnantól kezdve, hát akik alul voltak, fölülre kerültek. De nagyon különös dolog egyébként, Istennek az úta, érzek csak, bocsánat, hogy ebbe belementem, hogy ebbe a munkások közötti munkába dolgozott nagyapám együtt egy kis Roland nevű emberrel, aki a nagyapám a rendszerváltás után rendszeridegenné vált, ugye, és őt nagyon sokat bántották, internálták, mindent csináltak vele, üldözték őt, ütötték, verték, minden szenvedésen végigment, de a kis Rolandból, abból a Magyarországi Református Egyháznak jól emlékszem, a főgondnoka lett. Hát egy olyan ember, aki a kommunistákkal teljesen le volt paktálva. És amikor a nagyapámról megtudta, hogy becsukták a börtönbe többször is, ő hozta ki a táborból. Tehát mert tudta, hogy a Sipos István az nem egy olyan gazember, elvetemült ember, és ő nyúlt bele legfelsőbb szintről, és a nagyapámat az ő hatására engedték ki a táborból. Többször is előfordult vele. Volt olyan, hogy 7 vagy 8 hónapig volt börtönben, annélkül tudta volna, hogy miért van ott a nagyapám. És egyszer csak jöttek, hogy menjen haza. Nem értette az egész. Ő nem tudta ezt. Csak utóbb derült ki, hogy a korábban együtt dolgozott ezzel a kis Rolanddal, és hát csak ő lepaktált, nagyapám nem paktált le, de nem volt benne annyi emberség, hogy utána a nagyapámra, amikor megtudta, hogy milyen nehéz helyzetben van 6 gyerekkel, akkor segítséget nyújtott neki. Hát ezek ilyen nagyon érdekes dolgok. Hát lehet, hogyha... Igen. Na hát vonjuk le a konzekvenciákat. Köszönöm szépen, és köszönjük János neked is nagyon ezt a nagyon jó előadást. Testvéreim, véget ért a hetünk. És ha Isten segít, majd folytatjuk jövőre, mert van még érdekes tudnivaló, amiben érdemes lesz egy kicsit elmerülnünk. És én hálás vagyok Istennek azért, ami estéről estére elhangzott, és jó azt látni, hogy Isten igéje megszólal, emberek megtérnek, és elkezdenek máshogy gondolkozni, és nem kolostorba vonulnak, hanem kimennek a családjukba, a világba, a gazdaságba, ide, oda, amoda, és valami olyan nagyszerű dolgot hoznak létre, nem egy dekadens kultúra jön létre, amit ma látunk, hanem egy fölfelé emelkedő kultúra. Hát segítsen bennünket Isten ebbe a gyülekezetbe, hogy ha minket is megújít hitben, akkor hasznos tagjává legyünk annak nem csak a gyülekezetnek, hanem a közösségünknek is, ahol vagyunk. És hintegessük ezeket az igei dolgokat a környezetünkbe. Jó éjszakát kívánunk, és holnap úrvacsorosztás van, jöjjetek, készüljetek, az Úr legyen velünk holnap is.